Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. A igazomban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
August 20, 19. A pápa Magyarországon. Előtte évekkel korábban teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ez az esemény megesik. Szent Mise a budapesti Hősök terén, sekrestye berendezve a műcsarnokban, szűk baráti társasággal összejöttünk, vagy 300 000-en, és előtte döbbenetes eseményekről adott hírt a média, hogy az évekkel korábban Moszkvában elindult folyamatok, mintha két politikuson múlt, szemmel láthatólag kettőn, hogy folytatás, nem folytatás. Pápához eljutnak az esti hírek, és a prédikációja végén, a szentmise végén, szokásától teljesen eltérően mond három mondatot csípőből. Ezek mindig a legveszélyesebbek. Egyrészt, mert a legfontosabb mondatok hangzanak el, másrészt pedig, ha valamire fog figyelni a világ, erre fog figyelni a világ, és ezt fogja megjegyezni. És a pápa igazi profétai erővel, azzal a profétai erővel, ahogy most Ozeást hallgattuk, aki jövendől, és nem a jövőről beszél, hanem aki szintetikusan lát, térben és időben ez a proféta, aki lát, a látó ember, aki tudja értékelni az eseményeket, nem a maga szemével, hanem Isten szemével, aki lát előre és időbe és térbe, és azt mondja, hogy ha Isten szemével nézünk a dolgokra, akkor ez a mostani igazságtalan viselkedés, ez az istentelen berendezkedési mód, amit a posztmodern világ maga számára ajánl, és amit megpróbál megélni, hát ez hova vezet? Hát oda, hogy jön majd Szíria, mint a forró szurok, pucol el mindent. Aztán egy proféta barátja, egy jó 400 évvel későbbi, egy Jeremiás, aki a személyes sorsán keresztül hordozza ennek az igazságnak, az Isten igazságosságának, a tényét. És szintén lát a terepen, időben, térben, Isten szemével. És miután kidobták, megverték, pöcegödörbe dobták, elzavarták, már a halál hírét keltették. És kivakarózik, és odakúzik a király elé, a citkő elé, és azt mondja neki, hogy király, ez valami tróger dolog, amit csinálsz. Micsoda? Az Úr szól, látsz, majd nem látsz, mert látva nem láttál. Nem értik, elzavarják. Néhány hónap múlva a babiloni csapatok betörnek Izraelbe, tönkreteszik a fővárost, elkezdik elhurcolni a nép legjavát, kereskedőket, iparosokat, tisztviselőket, és elkapják a királyt, meg a két fiát. Kiviszik őket a piasztérre, a templom elé, és elkezd beteljesedni a próféta szava, Jeremiás szava, hogy látsz, majd nem látsz, mert látva nem láttál. A szeme látára kivégzik a két fiát, és kiszúrják a király szemét, megvakítják. És odaadják az egyiptomi csapatoknak, hogy vigyék őket. Még csak nem is Babilonba, hogy nehogy a népével legyen Egyiptomba. Látsz, majd nem látsz, mert látva nem láttál. Látsz, mert láttad, amik tehetted volna a jót, amikor igazságosságot, kultúrát, hitet, az Úrhoz való ragaszkodást kellett volna véghez vinned, de nem láttál, sötét volt benned. Engedted a sötétet. Nem csak, hogy a magad lelkében, hanem eltűrted, és nem csak, hogy tetted a rosszat, engedted a rosszat, hanem, hogy nem engedted a jót. És nem azzal volt a baj, hogy mennyi rosszat tettél, hogy mennyi jót mulasztottál el. Ezzel volt a baj. Testvérek, hogyha engem valami miatt az Úr meg fog ítélni ott a végén, majdnem biztos vagyok afelől, hogy nem amiatt fog számon kérni, hogy hát, hogy sok gazemberséget elkövettél. Nem, azt hiszem nem. Van mit, szóval ez egy külön tészta. De hogy mennyi jót nem tettem meg. Hogy tehettem volna, és nem tettem meg. Hogy elszalasztottam, hogy elmulasztottam. Hogy engedtem a ködöt a magam életében, a magam közösségeiben. Hogy engedtem a szürkeséget, a sunnyogást. Hogy engedtem úgy folyni a dolgokat. Hogy hát így jött ki a lépés. Utálom a kifejezést önmagában is, hogy hát majd meglátjuk. Nem. És engedem. Engem az Úr emiatt biztos, hogy meg fog ítélni. Második János Pál pápa pedig azt mondta ezen a mise végén ilyen prófétai erővel, hogy nem szabad, hogy a Közép-Európában és a Kelet-Európában elindult folyamatok megálljanak, mert Isten a történelem ura. Mert Isten a történelem ura. Csak az Úr lát mindenki szemével. Ezt a képességet elsajátítanunk, ezt a képességet megszerezni, ehhez kell valami olyan adottság, amit az imént Máténál orvostunk, Jézus felszólításában, hogy legyetek okosak, legyetek bölcsek. Mi a kettő között a különbség? Az, hogy az okos ember hihetetlen klasszul ki tudja javítani azokat a hibákat, amiket a bölcs el se követ. A bölcs el se követ. És egy egész életet, nem csak a mai napot biztos, de egy egész életet kaptunk ennek a gyűjtésére, ennek a megszerzésére, a bölcsességre, hogy Isten szemével nézni és értékelni a dolgokat. Ennek a mai, mostani tábornak, hogy a kultúra és a kultúrán keresztüli evangelizáció az egyik fő motorja, a motója, amiben én azt a fantáziát látom, és azt szeretném ma valamennyiünk szívébe elültetni, hogy a személyes hitünk, a Jézushoz való kapcsolatunk, az ő hozzászóló kapcsolódásunk, egy egész életen tartó kapcsolódásunk csak akkor igazi, és akkor hiteles, hogyha abból kultúra fakad, egy civilizáció. Megint a pápától lopok. Azt mondja, ez az új civilizáció, amit ma új evangelizációnak is hív, a 16. Benedek pápa, az új civilizáció, ami a szeretet civilizációja. Hogy lehet másként, hogy nem csak egy út van. És egy kicsibe kezdődik. Kibe? Hát benned, meg benned, meg benned, hogy hogyan rendezzük be a személyes életünket, mit engedünk be a világunkba, tévét, kultúrát, internetet, könyvet már nagyon óvatosan mondok, bár azért arra is felhívnám a figyelmet. Mit engedek be a világomba? Mi az, amit meg sokszor, mi az, amit ott engedek meggyökeresedni? Mi az, ami onnan kimegy és hatékonyan átalakítja a környezetemet? Édesanyám mondta egy alkalommal, még vasárnap esténként, vasárnap délutánonként jártam haza, és ebéd után egy kis csendes, vízszintes döfönye volt a nappaliban, a szent döfönye a Szent Atya szándékára. Ezt mindenkinek nagyon javaslom, különösen nyári időszakban. Az egyház 6. parancsa egyébként, egyesek szerint, hogy valahogy kattolgatottam ott a TV csatorna váltóját, és valami hülyeségre ment a... aztán belealudtam. És édesanyám pedig beront a szobába, mi ez, mit nézel, mit képzelez? Most takarítottam, hát nem szégyeled magad, hogy egy ilyen mocskos szájú ide bejön a nappalinkba? Most takarítottam. Hogy nem csak fizikális takarításra és rendtartásra van szükségünk, hanem mentálisra is, szellemire és lelkire is, hogy mit engedek be. Nagy felfedezés volt az elmúlt egy évben számomra a 20. század nagy katolikus költőinek az olvasgatása. Egy Mécs László, ahogy megfogalmazza a hivatását, kicsit valamennyünk hivatása is. Azt mondja, én nem vagyok hős és nem vagyok erős. Nem tudom, hogy mit rejt a cél, hogy mi az cél és mi a harc a célért, csak megfordultam, ennyi az egész. Tudtam, hogy valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Csak megfordultam, és ennyi az egész. A házaspároddal, atyám, a hivatásoddal, a nagypapai hivatásoddal, az orvosi hivatásoddal, az ő orvosi hivatásával. Melyikünk nem mondhatja el, hogy csak megfordultam, és ennyi az egész? Sík Sándor, ahogy rápillant, a Mátra három faluja közötti kis templomra, Mátra Szent Imre, Mátra Szent László és Mátra Szent István közötti templomra, és a szénégetők temploma, és a Jézus, mint a teljes ember házhoz megyen, hát talán a 20. század egyik legkedvesebb sora, versora. A Jézus, mint a teljes ember házhoz megyen, mert a pap viszi a Krisztust az áldoztatásban. Vagy rá tudunk-e döbbenni, és megmerünk-e nyílni Pilinszky Jánosra, akiről azt mondják, hogy talán a leginkább szimbolikus és a legtöbb tartalommal, áttétel, képpel rendelkező költő, aki nagyon nehezen szüli meg, szinte izzadja ki azokat a versorait. És a szeretetről úgy vall, hogy az oda illik Pál apostol mellé, vagy akár Szent János mellé. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istennek a por és az idő mégis oly súlyos buckákat emelt közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretet tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, hangtalanul és jelzés nélkül, mint a természet éjfél idején. Aztán újból hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet a kezedbe tettem. Aztán merünk-e rácsodálkozni Babicsra, akit a középiskolákban csak az esztétika költőjének tartanak, és Babicsnak az a sora, amivel befejezi a pszichoanalízis Krisztiánát, hogy beállítson az Úr szobros csarnokába. Készülünk-e rája, hogy beállítson szobros csarnokába? Nekem és neked szól. Rajtunk is múlik egy kicsit. Kis dolgot teszünk nagy szeretettel. Rajtunk is múlik, hogy szebb, különb, igazságosabb, harmonikusabb, igazabb világ lesz-e, nem csak bennünk, meg a baráti köreinkben, hanem körülöttünk is. És hogy ez a emlékedés ne legyen ilyen komor, egy sajátos kulturális mozzanattal szeretném befejezni, hogy mire jöttünk most össze. Előre is bocsánatot kérek. Szent ember szent helyen egy szentet tesz. Kenyeret és hegylevet feltesz egy kerevetre, és elrebek felette egy-egy versezetet. Erre egeknek fejedelme egyetlen gyermeke testben megjelen, és eledele lesz ezen embereknek. Rengeteg embert felemelt, és egybe lejtett. Bocsánat.